Hőbb csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, legfeljebb éjjel lehetnek élénk széllökések. Késő estére 16-25, holnap napközben 29-32 fok várható. Hírekkel legközelebb 19 órakor jelentkezünk.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Az Úr Express. Életútjáról mesél Tolnai Ottó. Beszélgető társa Parti Nagy Lajos. 9. rész.
Jártunk ki az Ócska piacra mindig Jutkával, és szerettük ezeket a bolha piaci matyókat, tudod. Hol ezt vettünk, hol azt, hol semmit, csak nézelőttünk. De egyszer csak észrevettük, hogy borzasztó figurák, martalócok jelennek meg, és kezdenek árulni valami borzasztó árut, borzasztó cuccot. Mivel én a semmis tárgyaknak vagyok a kusztosza, hogy a bánya írta fiatal koromban rólam, ha ránézek egy ilyen ponyvára, amin ilyen semmis tárgyak vannak, akkor én annak szakértője vagyok. Az egyetlen valaminek igazi szakértője vagyok, doktora a semmis tárgyaknak. Ahhoz biztos értek, máshoz semmihez nem biztos. Kicsit a festészet ezt. És azon észrevettem, hogy valami ezeken a ponyvákon, a terítéken valami probléma van, és elkezdtem közelebb hajon, és láttam, hogy ezek a martalócok, ezek egyfajta nép, és amit árulnak, az más népnek a cuccat. Egy képeslap, egy ócsó, rossz képeslapokat is árultak. Mert ezek azt hitták, hogy mi a képeslap, ezek szinte írástudatlan alja népség. És akkor felemeltem, megfordítottam, láttam, hogy magyarul van írva, és Vukovárra. És akkor láttam, hogy ezek azok a martalócok, akik, mikor már mindenki kifosztotta Vukovárt, akkor utoljára ők jöttek, és fiókokat kifordították, meg amit nem vertek, nem lőttek szét, azt szedték össze, sótartó. De a sótartón magyarul írta, hogy só és paprika. Vagy a szent képeken látszott, hogy katolikusoknak a képei. Ijesztő dolog volt. Azelőtt kötelet kutya örveket árultak egy részen. Azért tudtam, mert mindig kutyás emberek voltunk, és a kutya szíjak, a kutyák nyakörvei állandóan venni kellett. Nagy kutyánk is voltak, dog. Például akkor dán dogunk volt, és akkor nagyon fontos volt a nyakörv. Nagy szép szíjak, biliárdposztóval bélelt nagy szíjak, stb. Szóval ismertem a szíjgyártókat, a táskásokat, úgyhogy ismertem a piacnak ezt a részét véletlen, teljesen véletlen. Az ilyen dolgok véletlenek. Nem véletlenek, hanem valami praktikusokból kifolyólag, mikor teheneket tartottunk, akkor tehenekkel foglalkoztunk, akkor a köteleseket megismertük, mikor a kutyáink miatt a szíjgyártókat. És egy nap oda mentem az asztalhoz, és valamint nem értettem, hogy az ilyen kis asztal volt, nem értettem, hogy mi történik, és hogy többen vannak körülötte, és majd más típusú ember. És ránéztem az asztal, és nem akartam inni a szememnek. Pisztolytokok voltak, pisztolytáskák. És néztem a kezeket, akik így nyúlnak, próbálgatják, láttam, hogy szakértők. De azt is láttam, hogy finom kezek. Tehát szinte azt mondhatnám, hogy értelmiségiek. De láttam, hogy értenek a pisztolyhoz. Tehát én, ha kézbe veszek egy pisztolytokat, én azt nem tudom, mit kell megnézni rajta, hogy mi a jó a pisztoly. A kutyaszíjon meg tudom nézni, vagy a cipőm, vagy a táskám. Például vettem egy táskát, egy szép disznóbőrtáskát, tele volt pingponglabdával. Kiöntött a pingponglabdákat, és eladta olcsó pénzre a disznóbőrtáskát. De a pisztolytáskákhoz nem értettem, és aztán néztem az embereket, és láttam, hogy ezek akár egyetemi tanárok is lehetnek, vagy politikusok, vagy írók. a rádióban dolgoztam, és föltűnt egy belgrádi újságíró, nagyon jó képű volt, kicsit tetszett is nekem az az igazság, de hol jött, folyosón találkoztunk, bejött a stúdióba, kért valamit, szallagot. Ennyi volt az egész kapcsolatunk, de szép volt, az arc elég érdekes volt. És egyszer egy nap találkozok vele folyosón, és megfogta karomat borzasztó erősen, és azt mondta, hogy nem mondta, hogy fél, hanem hogy problémája van, valahogy érzékelte. És hát kérdezem, hogy micsoda. Hát azt mondja, hogy Szabadkára kell neki menni interjút csinálni. De ő Belgrádba járt, és utazott Belgrádba, tehát nem lakott Újvidéken. Hát és mondom, ebben mi a probléma? Hát fölülsz, mondom, a vonata, és pár óra maga már jössz is vissza, és mehetsz Belgrádba, nincs semmi probléma. De azt mondja, nincs neki a zseblámpájába elem. Mondom, a magnetofon eleme nem jó? Azt mondja, ne. Hát de mondom, minek a lámpa? Hát azt mondja, ő fél. Hát mondom, mit? Azt mondja, hogy nem tud bírja elviselni az alagotak. Hogyha sötét, a neki muszáj lámpát felgyújtani. Hát mondom, milyen alagutak? Szabadkán nincsenek alagutak. Azt mondja, nincsen. De nem akarta elhinni. Mert Belgrád és Újvidék között Csortonovcinál van egy alagút. Meg hát Jugoszláviában komoly alagutak vannak. És egyszerűen nem akarta elhinni, és teljesen pánikba volt, hogy... És abban a pillanatban észrevettem, hogy valami borzasztó alagutak keletkeznek, és valami labirintusba kerültünk. És ilyen sok apró tünet indította el azt a folyamatot, amiből aztán mindnyájunknak a tapasztalata állandó dörömbölések, a fiamat keresték, és egyszer éjszak az elsőbe kiszaladtam, mert azt hittem, hogy a Jutka jön haza. Első volt egy kék azúr pizsama volt rajtam, és kiszálltam, hogy beengedjem, kinyissam a nagykaput, vaskaput Virág utca 3-ba, és ott álltak terepszínruhába katonák. Azelőtt közben senkinek sem nyitottuk ki az ajtót, telefont nem vettük fősat. És borzasztó érzés volt, hogy kék pizsamába az esőbe állni egy terepszínruhás katonák, és ilyen zseblámpával valami papírokat vettek el, hogy írjam a ládát, mondom, mit? Azt mondja, a behívó. Tehát mondom, én már idős vagyok. És akkor kisült, hogy a fiam. Aláírtam, ráírtam, hogy a fiam Magyarországon jár egyetemre, és nincs itt. És akkor lassan ezek szaporodtak az ilyen élmények, és aztán jött a családi dolog, a infarktusok és a nagyanyának a problémái. Akkor lassan megért bennünk, és aztán eljöttünk Palicsra, és már palicsi lakosok vagyunk 4-5 éve. És én évekig nem jártam Újvidéken. Nagyon keveset vagyok lent, itt ülök a homokvárba, és elévem teszek egy papírost, és észreveszem, hogy egy szem homok hullik rá. Úgy látszik, hogy a homokóra úgy lassan pereg, mint a slágerbe. És a Jutka néha lement, kezdetben lent dolgozott a televíziónál, vagy néha leugrik Szabolcshoz, fiunkhoz, és így egyszer lement, és dudált, hazajött, este kiszaladtam elébe, és pakoltuk ki a cuccot, amit hozott, és azt mondja, hogy nézd, mit küldött neked a dudus. Oda megyek, hát a Virág utca utcatábláját, kék nagyzománcos táblát, és hogy a mellemre szorítottam, mint valami vértet. Az volt az érzés, hogy mikor eladtuk a Virág utca 3-et, akkor valahogy a saját könyvemet adtam el, valahogy az irodalmamat adtam el, árultam el, hagytam el. Noha oda is úgy mentem ki, hogy azért kezdtem építeni a Virág utca 3 mitológiáját, mert elítéltek, megtiltották, hogy folyóiratot szerkesszek. Tehát kivonultam a vakvágányra, és ott elkezdtem a semmiből építeni egy világot. Nekem nagyon fontos volt ez a Virág utca, mert úgy azt hittem, hogy belepusztulok, hogy abba, hogy kiüzettem az irodalomba, hogy kiüzettem Újvidékről, és ott a vakvágányon úgy éreztem, hogy vakvágányra kerültem, és nagy sajtókampány is volt ellenem, borzasztó cikkek jelentek meg. Úgy éreztem, hogy beleroppanok, és akkor, ahogy kiépítettem, elkezdtem, ástam a kertbe, és találtam egy kaptafát, egy elneveztem, mert ott volt kaptafán. Akkor találtam egy bőröndöt, aminek csak a váza volt, meg egy, és akkor ebből a rothadt kaptafával és egy bőröndvázzal ebből elkezdtem építkezni. És így lassan a Virág utca 3, a Vakvágány, akkor ott volt egy kémény, különös illata volt, akkor rájöttem, hogy az ecetgyár, megtaláltam egy menetrendet, sok kék lapja volt, és mondom, hát akkor ez az Azur Expressnek a menetrendje. Tehát, ha nem is jár vonat, de az Azur Express itt valahol néha elsuhan, tehát mégse vagyok Vakvágányra vetve. És mikor megkaptam ezt a Virág utca táblát, magamhoz szorítottam, és úgy éreztem, hogy valamit visszakaptam. És mondom, hát hogy elküldte? Hát azt mondja, Jutka elhatározta, hogy Szabadkára költözik. Mert ő a sarokházban lakott, egy nagy, romos, egyedül szegény, a férje, aki egy nagy, kétméteres váb volt, ő egy miniatűr nénike. Az Aszad Szilva is, de nagyon dinamikus és borzasztó nyelve volt, mindig azzal dicsekedett, hogy barátnővel, mikor veszekedett az utcába, akkor mindig fölemelt a szoknyát, és megmutatta a lába közét, a pináját, hogy őnek szebb pinája van, mint annak a nőnek, akivel veszekszik valami szivarok ügyében. Hihetetlen nyelve volt, mint az ördögnek, vagy van, volt. Csantavéri nénike, Kosztolányi Fannikája is, aki Kosztolányt megtanította beszélni és írni, az is egy csantavéri nő volt. 13 éves korába került Kosztolányikhoz, és a Dudut is 13 éves korába került egy zsidó családhoz Szabadkára nevelőnek. Én úgy vettem, hogy ő az én Fannikám, mert idős korában, ha Jutka terepen volt, mindig ő jött át főzni nekem, meg viselt a gondomat. És, de közben én azt, amit ő beszélt, mert hangosan beszélt, mert a férje nagyot hallott, megért, mindent lejegyeztem, tehát nekem szinte diktált. Szépen beszélt, szépen énekelt, persze minden másik szó káromkodás volt, de különben nagyon szépen beszélt. A nővére az egyik Szabadkán él, a másik Torontóba, Kanadába, az operai énekesnő, és valahogy úgy alakult, hogy nem tudom, hogy ezt én találtam neki, vagy igaz-e, hogy egyszer kérdeztem tőle, hogy énekel-e a nővére, és mondta, hogy nem, meg különben is én tehetségesebb voltam, csak engem nem tanítottak. Azért nem énekel, mert nagy zajjal van a Niagara. Tehát a Niagara mellett nem lett ének. Akkor egyszer csak mondta, hogy befagyott a Niagara, tehát megint csönd van. És hozott nekem képeslapokat, megvannak, fantasztikus látvány. Én jártam a Niagaránál, nagyon foglalkoztatta a befagyott Niagara, és a befagyott Velence is. Ez a kép az íróasztalomon, ez mikor befagyott a Velence. A Palics is fantasztikus, mikor befagy, csáték jégvitorláztak, Kosztolányék, és korcsolyáztak a Ludasi tavon is, mindig, mikor Kosztolányi hazajött. Már most azt mondja, újra elkezdett énekelni a nővére, mert befagyott a Niagara, tehát csönt van. De olyan magas hangja volt, és úgy énekeltek ki a magas C-t, hogy megrepett a vízes és jege, és újra elkezdett dübörögni, tehát megint, tovább megint nem ének. Na most, mikor átadta a Jutka táblát, a Virág utca táblát, azt mondta, hogy a Dudus hazaköltözik Szabadkára a nővéréhez. A nővére Szabadkán lakik, a férje és a fia hangszerkereskedők, ilyen hangszerkupecok. Szabadkán nagyon sok jó zenész van, többek között cseh származásokkal is, Kosztolánynak és Csátnak is van cseh muzsikusokról novellája. Egy része ezeknek a cseh muzsikusoknak a leszármazottai. Na már most ez a család a Kosztolányi utcában lakik. És egyszer elment a Jutka, mert előbb is lehozta néha a Dudust, elment hozzájuk, és akkor hazajött, mesélt, hogy képzeld, ezek a hangszerkereskedők annyira érzékenyek, hogy azt mondják, hogy ez egy különös utca, ez a Kosztolány utca. Mondom, miért? Azt mondják, hogy akusztikus. Hát mondom, hogy az, hogy lehet egy utca akusztikus. Azt mondja, például, hogyha megdörzsöli a talpával az aszfaltot, az egyik vége az utcának, a másik végén is hallani. Akkor én kiszálltam a terepre megnézni a Kosztolány utcát. Hát tényleg Nemzetközi út lezárja egyik oldalról, illetve az Adi utca lezárja egyik oldalról a Kosztolány utcát, nem véletlen. Másik oldalról pedig egy másik utca, azt hiszem Kis Ferenc utca, és egy magyar néphős volt partizán, idevalós, és akusztikus. Na, és tényleg ez történt, hogy a Dudus eladta a házát. De a háza bonyolult dolgot eladni, mert a sváb két méteres férjének 7 pravoszláv gyereke, 7 gyereke volt. De a Dudus erő nem tudott, mikor hozzáent felségült, hanem egy nap beállított egy gyerek, és azt mondta, hogy déltáta, hol van apukám? Azt mondja, a Dudus miféle apukád? Hát azt mondja, ez az, mondta a német nevet. Hát jó van, gyere, ő megetette, megfürdette. Hazajött az öreg, akkor mondta, hogy hát neked volt gyereket? Hát igen, azt mondja az öreg. Adtak neki pénzt a gyerekkel, mert egyszer csak beállított egy lány, hogy hol az apu? Hát milyen apu? Hát ez. Hát neked lányod is volt? Hát volt, adtak neki pénzt. Meg. És így 7 megérkezett mind a mesébe. Ez nem kitaláció. De hogy tovább fokozódjon a borzalom, a különösség, a nem is tudom micsoda az élet, majdnem mind Szarajevóhoz kötődött. Az egyiknek muzlin lett a férje, másiknak a felesége is. És ez az egész ott fele benn ragadt, másik fele Németországban emigrált, de Dudus csak úgy adhatta el a házat, hogyha ezek mind aláírják, hogy beleegyeznek, hogy eladják. És a Dudusnak majd 10 évbe került, még összeszedte ezeket, hogy végül aláírtak, és akármilyen kis pénz is jutott, mert a felit osztották, az a 5000 márka is, vagy amennyi jutott egynek, az háborús időben nagyon sokat jelentett. És Dudus megérkezett Szabadkára, de összeroppant a hurcolkodásba, mert annyi cucc volt a bázba, és egyszerűen aki vette és manipulált, szóval szegény összeroppant bele, és elvesztette az erejét, a humorát, nem káromkodik, nem kiabál, nem énekel. Szép kis lakása van, de elnémult, és meg szeretne halni. Állandóan mondta, hogy akar adni nekem egy képet. Mivel képekkel foglalkozok. Hát mondom, milyen képet? És akkor előhozott egy nagy képet, egy nagy fekete arany rámába, egy olajnyomatot. Ez egy ilyen olcsó olajnyomat, amilyenek Magyarországon is vannak. Egy szerb festő festett, pár alapképet festett, ilyen történelmi romantikus képet, ilyen kosztümös dolgot. Az egyik a szerbek vándorlása, a másik az egyik szerb király Dusán koronázása, a harmadik pedig a koszovói lány, aki a csatatéren itatja a halódó katonát a Rigó mezőn. És ezen a nagy képen, amit előhozott, a Rigó mező volt, ez a Rigó mezői lány. Ez az olcsó olajnyomata, de nagy volt, és ráma nem volt túl rossz. A fiam is, a Jutka is mondta, hogy hagyd a fenébe ez a vacak képet, de én igen piszkált a fantáziámat a ráma. Gondoltam, majd kiveszem, és akkor más teszek bele, vagy valamelyik festőt megkérek, hogy erre az olajnyomatra fessen valamit. Ez a szakmai ártalom, mi a testem csapdába, hogy végül is mintha rábólítottam volna, hogy jó van. És erre fő bekerült a csomagtartóba, a képe ide került hozzám, mi rakosgattuk, valahova eltettem valamelyik asztal mögé, és abban a pillanatban csöngött a telefon, és a rokonai üvöltve, kiabálva, hogy miért vittük el a képet, az az ő örökségük, hogy képzeljük, azonnal vigyük vissza. Borzasztó, megaláztak, tolvajok lettünk, képtolvaj. És akkor rögtön betettük az autóba, és visszavittük a koszovói lányt, Rigó mezei lányt, és szinte másnap kitört a háború, vagy ez a borzalom Koszovón, és még tart, és nem tudni, hogy mi lesz a vég.
Mondani se kell, hogy Tolnai Ottó dolgozó szobájába ülünk, mint most már egy hete szinte minden nap. Ülünk és körbeülünk egy alacsony, fekete mikrofonálványt, és beszélgessünk valamilyen apropóból. A 13-as számról, mely mikrofonálványon is véletlenül, vagy nem véletlenül, épp ez a 13-os szám van.
Igen, a magnetofont ismertem már, de mikor leültünk, előkészítettem ezt a sarkot, behoztam ezt a hokedlit. Ez egy nagyon izgalmas hokedli. Ez a ház második tulajdonosának, Dormán László, aki szintén rádiós édesapjának a hokedlije volt. Dormán László édesapja Ómoravicáról jött, és vette meg ezt a házat, homokvárat, és Úri Szabó volt, női Úri Szabó. És ez a Szabó műhelybe ezen ültek, és vartak, férceltek. És ha látod itt ezek a deszkák, amelyekre a lábukat rakták, teljesen elkopott. Gyönyörűen, teljesen elkopott, egy különös formát képez. Egész életükben ezen kuporogtak ilyen hokedliken, és nagyon érdekes Szabó volt, sok érdekes történetet hallottam róla, hogy jöttek a kuncsaptyai, nagyon kedvelt egy Pilosánovics nevű volt nagybirtokos lányát, aki továbbra is hozzájárt Varatni Moravicán, és lovagló nadrágot, stb. Varatott vele. Ő fölállt a székre, mert nagyon magas volt ez a hölgy, és szinte magához ölelte és mérte. De ez a nő egy olyan kicsit problematikus volt, férfias volt. De valahogy ezt a kis szabómestert nagyon izgatta. És hát nagyon sokat kotorázott a lába közt is. A felesége pedig ült a nagykönyv mellett és írta be az adatokat. Az öreg közben meg azon morfondírozott, hogy most nővel vagy férfival van-e dolga, és nőnek a zsebben volt egy toboz véletlen. Azt kitapogatta az öreg, és én ebből írtam egy novellát, aminek az a címe, ugyanis ez volt a beceneve, Pinci volt a neve, a beceneve ennek a nőnek, és az a novellám címe, hogy Pilák Pinci Pineája. Tehát ez az a hokedli. Ezt előkészítettem, leterítettem egy kis szőtes, amit valamikor egy macedón piacon vettem, nagyon szeretem különben. Leterítettem a széket, gondoltam, majd ide ülünk, ide helyezik a mikrofont, és akkor mikor bejöttél, akkor meglepődtem, hogy valami nehéz súlyt hozol egy nylon zacskóba, és ez a nehéz súly egy mikrofonálvány volt, egy rövid csövű, ahogy a puskára mondják, egy rövid csövű, súlyos, szép, fekete tárgy, és megdöbbenve meredtem rá, hogy fehérrel 13-as számmal ráírva, és én először 13-as számmal, még egész kisgyerekkoromban találkoztam, ugyanis én a Kanizsán a Jézus szíve szobor, illetve a szindikátus otthon, illetve a könyvtár és színház épület melletti lévő lovasházban, úgynevezett lovasházban, mert az ajtó fölött gipsz lófejek voltak, születtem 1940-ben. Jézus szíve szobor előtt, amelyik egy jó szobor, relatíve jó szobor, sokat másztam rá gyerekkoromban, és onnan kezdődik az én foglalkozásom a szobrászattal, tehát az ember mászik egy szobron, ölel egy szobrot, akkor sok mindent megtanul egy szoborra. Az a szobor előtt volt egy ártézi kút, egy ártézi vájú, betonvájú, hosszú betonvájú, nem messze volt egy nagy magtár, és oda jöttek a muralóak, oda húzták a búzát, tengerit. És mi gyakran beszöktünk este felé délután a magtárba, egy ablakon be tudtunk mászni, mert vagy a Tiszában, vagy az ártézi kút vájújában nagyon eláztunk, fáztunk, vacogtunk, akkor beszöktünk a magtárba, és a búza hihetetlen forró volt, és abban melegedtünk meg. És nagyon különös volt ez a búza vagy tengeri hullámzó nagy tömeg. Ezt a munkások hólapátokkal hánytak, és a hólapátok gyönyörűen elkoptak. Pontosan úgy néztek ki, mint az evezők. Akárha valóságos tengeren eveztek volna a munkások. Na már most ebbe a betonvájúba fürödtünk állandóan. Ez pontosan olyan vájú, mint a tanyánkon a járás szélen van, de ott már a kénes víz folyik, a csoda fürdő tulajdonképpen ott ered. és ott van egy ilyen vájú, ugyanilyen vájú, de annak a vizét meg lehet gyújtani, annyira kénes. A Wilhelm daloknak az egyik színhelye, tehát a tanyasi járás széli prózáimnak és a Wilhelm daloknak is az egyik színhelye az a kút. De ezen a kúton bent a Jézus szíve szobornál bele volt írva nagy betűkkel az oldalába, a végébe egy szám, 1913. És furcsa volt nekem, nagyon kisgyerek voltam, és furcsa volt ez a szám, és kötöttem. Édesapám akkor született, akkor utána rögtön jött Szarajvó, illetve világháború, mert a Karacsony nagyapámat elvitték a háborúba persze, és akkor utána az orom hátul meghalt a nagyanyám. Tehát a háborúban nem a háborúban résztvevő nagyapám esett el, hanem az otthon a földekkel birkózó nagyanyám. Ott a medencébe valahogy belém vésődött ez a 13-as szám. És érdekes, hogy nekem valahogy ez lett a módszerem, hogy vannak ilyen refrényeim, vagy veszőparipáim, ugyanis mivel egyfajta formátlan, szabad műfajt művelek, így ezzel egy más típusú fogodzóra van szükség, szervező elemre. És az egyik ilyen, ezek a refrények, amelyek nem csak versben, mindenben, minden szövegemben fölbukkannak, teljesen váratlanul. Ilyen például, hogy a próza fű, vagy gyakran kérdezem azt, hogy szájba lőtték kit. És akkor tovább nem folytatom, nem beszélek arról, hogy ki mit, mert mint mesítem, sok embert felénk szájba lőttek, de szájba lőtték a kék váza istenét is. De a szájba lövés az, én tulajdonképpen valahol arra felé vezetem majd, vagy szeretném vezetni, hogy a beszéd, hogy ne beszéljen az ember annyit, ne adjon annyi interjút, és ne járjon a szája. Vagy ahogy Kormos írta az egyik versében, ne szarjon a szánk. Mert tulajdonképpen kis énekes szeretnék lenni. Itt az udvaromban is, a Palicson tényleg kis énekesek között élek, és szeretnék egy lenni közülük kis énekes. Noha verseimben is gyakran előfordul, hogy énekes vagy költő, és akkor elébe teszek zárójelbe, hogy nagy. És az egyik utolsó versem is arról szól, hogy a Csát, a Brenner jó Uzsika mondja, szugerálja a Desirének, Koszányi Dezsőnek, hogy a görbe grízből kellene nagy költészetet csinálni, de a nagy az zárójelben van, tehát hogy a görbe grízféle dolgokból kellene nagy költészetet csinálni, mert magyar költészetnek nincsenek ilyen szava, ilyen dolgai. Vannak, csak valahogy megfeledkeztek. Petőfi például abszolút használja az izé szót. Tehát magyar költészetben már megvoltak a kezdetni azok a szavak, amelyekből ki lehetett volna építeni egy másik fajta költészetet.
Bocs, innen van az izéke homokozója?
Az is, meg írtam külön is erről, kiemeltem néhány mondatát Petőfinek, ahol az izéről beszél, de például Hamvas is egy helyen mondja, hogy izé miniszter. Ilyen hasonló refrényei vannak, a vértó körül sétáltam a kutyáimmal, ezeket minden másik prózám így kezdődik, vagy én a szegedi szumó válogatott masszőrje vagyok. De legtöbbször újabban az van, hogy és aztán meg már rögtön jött Szarajevo. Tehát ha a 13-as számot mondok, akkor aztán jön a 14-es szám, jön Szarajevo. De különben beszéltem Áprililéről még nem beszéltem. Áprililivel kezdődik a 13-as problémája, ugyanis feleségem Jutka április 13-án született. Áprilisen kezdődött a dolog, vagy kezdődik a dolog, mégis meglepődtem, kicsit megijedtem, amikor először megláttam, hogy az a ház, az a villa, az a homokvár, amit megvettünk, annak a kis vaskapuján 13-as számba. Ez egy kicsit megzavart.
Ez 4 évvel ezelőtt, igen. 94-ben.
Igen. És akkor, mikor megszereztük a homokvárnak a tervrajzait, akkor meglepődve láttam, hogy 12-ben készültek, és a homokvár 13-ban lett befejezve, és akkor volt egy ilyen kis ünnepség, amely már Dr. Brenner is részt vett, mert akkor már ő volt a fürdőorvos. Tehát Csát 13-ba került Palicsi fürdőre, 13-ban Kosztolányi Velencébe van. Tudjuk, akkor látogatja meg az Örmények szigetét. Azt is feljegyezték, hogy 14-ben indult ismét Velencén köröztül Párizsba, de már nem tudott tovább utazni, Velencébe maradt. Tehát ez is kötődhető a Velence motivumunkhoz, amit már körüljártunk. Az utóbbi időben írt verseimnek a gyűjtő címe a Pi szám, a Pi jel, Pi betű. Ez jelenti a Palicsi P. Hovárt, P. betűjét és Pilinszkit is, és még sok minden mást. Ez egy ilyen gomolygó nagyobb ciklus. Nem lehet tudni, hogy mikor kis beszél, ki írja, kiről, hogy Pilinszki beszél épp, mikor Szabadkán járt, vagy Palicsi P. Hovárd, vagy én. De ennek a ciklusnak, a ciklus egyik fejének egy nagy, egy kis kötetre való ciklusról van szó, ezek számozott versek, és megdöbbenve láttam, hogy a 13-as számot viselő vers miről szól. Elolvasom. 13. A harmadik helyi Csát és vagy Kosztolányi kutató, említettem 3-4-5 van belőlük, mint hamarosan kisült, erre felé állandóan kisül valami, a szemük is állandóan kisül, persze nem sült, derült ki semmi, majd az Radrián mondogattam magamban, ott már tavasz van, gyönyörű, toporzékolva vártam, hogy tovább induljunk, megszabaduljak ettől a felettébb ragaszkodó skizofrén paptól, akinél érzékiségi gyónáson megejtettem, ezektől a helyi gyűjtőktől, akik gyónit is gyűjtenek. A harmadik helyi Csát és vagy Kosztolányi kutató arról mesélt, őt kizárólag a 13-as év foglalkoztatja. Nézzem csak meg például, hogy a Dr. Brenner Tímár László udvari tanácsos polgármester által aláírt fürdőorvosi kinevezésén például 5-ször fordul elő a 13-as szám. Meg arról tett még említést ez a harmadik kutató, hogy Dr. Brennert Palicsi fürdő 3, illetve 13 dolog irritálta, s hogy szavainak minél nagyobb nyomatékot adjon, mint autódudával egy irrigátorlabdával, amely állítólag Dr. Brenner tulajdonát képezte, ismételten dudált. A harmadik helyi Csát vagy Kosztolányi kutató csak a 13-as év foglalkoztatja, hiszen aztán meg már úgy is jön Szarajevo. Így lett központivá ez a 13-as szám, lassan, észrevétlenül, és akkor egy kicsit utána néztem, hogy mi is történt tulajdonképpen 13-ban, és nagyon sok ilyen följegyzésem van, mert ha a 13-mal találkozok, mindig kijegyzem, de néhányat megemlítenék így is, hogy például mi történt 13-ban. 13-ban jelent meg Kródi Gyula a Vörös Postakocsi című regénye, és Apollinér Kubista festők című könyve. Kínában újabb forradalom tört ki, 13-ban vezette be Ford a futószallagot. Májusban aláírták a Balkán háborút lezáró londoni békét, és Albánia független állam lett. Akkor június 12-én Budapesten megnyitják a Széchenyi fürdőt, július 9-én Szerbia és Görögország megtámadja Bulgáriát, ez a második Balkánháború. Mikor én valamikor ezzel foglalkoztam, akkor úgy sokaltam, de aztán most látom, hogy nálunk sok balkáni háborút tud lejátszódni egy évbe. 13-ban Düsám egy konyhaszékre erősíti, egy hokedlire erősíti famózus biciklikerekét. Tehát az 1913-as év a legfontosabb, a váltás éve Duchamp számára, tehát az egész művészet számára is. egyik legfontosabb éva ezek szerint a 13. És gondoltam, hogy felolvasok néhány sort Görgényi Frigyes könyvéből. Mint mondtuk, írja 1912 szilveszter éjszakáján Duchamp egy képletes papírlapra felírta 1913-as teendőit. Közé tartozott a véletlen szerepének vizsgálata a műalkotás keletkezésében is. Aztán másik helyen a következőt írja. Egy másik, igen fontos alapkérdést is körül kell járnunk ahhoz, hogy a rédimédek bonyolultságát és forradalmiságát teljes egészében láttassuk. Ez a kérdés pedig ki lehet csataképp festő, mintájára így szól. Ki lehet ready-made megtaláló? Azaz ki alkalmas arra, hogy a környezetből kiragadjon műtárgyát, tegyen köznapi, széria gyártásból származó sorozattermékeket. Ehhez kétségtelenül tehetség, de legalábbis érzék szükségeltetik. A köznapi tárgyakat, melyek más esetleg ijesztő tulajdonságokkal is felruházhatók, meg kell találni, és ki kell ragadni a környezetben. Nos, az új műalkotást létrehozó művész ebben tehetséges. Ilyen fontos dolog történik. Ez egyik legfontosabb gesztus a század művészetének, a hokedli és a kerékpár találkozása, és rögtön jön Szarajvó.
Azt hiszem, hogy az egész életedet azzal töltötted, töltöd és fogod tölteni, hogy különféle semmis kis dolgokat, semmis kis tárgyakat egymás mellé tegyél, és megkeresd közöttük a kapcsolatot, és ezeknek a kapcsolatoknak a megteremtésére, a dolgok egyberántására van egy olyan fantasztikus képességed, ami azt hiszem, hogy az egész és az egyetemes magyar irodalom is páratlan, ez az, amit te tudsz, és amit egyedül te tudsz, ez hozzá.
Új ebben a dolog, hogy belebeszéljek a számomra, az az, hogy ez a két semmis dolognak a szikráztatása, ami legtöbbször azért szikrázott, mert kétfajta dolog. Most észrevettem, hogy közte olykor lejátszódik egy-egy balkáni háború.
Most döbbenek rá valamire, tudod? Hogy az igazi, nagy, komoly tárgymániákusok, mint amilyen te is vagy, azoknak a számára mégsem fontosak a tárgyak. Én erre most jövök rá először, most, hogy erről beszélünk.
Ezek a nehezítékek, mint a homokzsáka.
Hogy tulajdonképpen te egész életedben homokvárakat építesz magad köré, szobákat építesz magad köré, körülrakod magad a tárgyakkal, megvárod, amíg ezek beléd szivárognak, és aztán odébb állsz, és maguk a konkrét tárgyak kizárólag a maguk imaginárius létmódjába érdekelnek, tehát kizárólag irodalomként és festészetként, holott mindenki azt hiszi, hogy te egy ilyen megveszekedett praktikus tárgymániás vagy.
Igen. Már annyit beszéltem a tárgyaimról, kiárusítottam őket, kiárusítottam a szobámat, kifordítottam mindegy zsebet, de aztán mégis rájöttem, hogy tulajdonképpen azért is keletkezett egy ilyen kiállított teremféleség. Sokat jártam gyerekkorom óta a festők műtermébe, és ott szoktam meg, hogy mindennek van egy ilyen jellege. De nem csak a képzőművészek műterme, hanem a kisiparosok műhelye is. Szóval ez a kettő közt valahol a festők műterme és a kisiparok műhelye közt van az én szobám. Nem szeretném túldíszíteni, és akkor, amikor túldíszítem, akkor kicsit próbálom lecsupaszítani. Fölhordok fel itt a padlásra a Matyónak, mivel szerencsére nagyon szép padláson van. Na, azt akarom mondani, hogy azért döntöttem mégis úgy, hogy egyszer majd sorra vehetjük valamelyik beszélgetésünkben a tárgyakat is, mert épp itt a hátad mögött volt egy korsó darab, a korsónak a füle és a hasának egy része, egy ilyen írásos, a dátum 1904. Ez a korsó falon volt, már egy kicsit megsérült, a végeladás budapesti bemutatóján kaptam ajándékba az egyik színész barátomtól, akinek a felesége Fülep Lajos rokona volt, és tulajdonképpen ez a Fülep Lajostól származó korsó. És én ezt nagyon szeretem, nagyon becsültem, vitéz nagyanyám cserép tárgyai között lógott a falon a konyhán, és egy nap a zsinór, amivel fölkötöttem, elszakadt magától, és összetört. De megmaradt ez a szép rész, amit őrzök, de mindig ki van téve a veszélynek, ugyanis van egy isteni, egy külön beszélgetést megérdemlő takarítónőnk, egy orosz származású takarítónőnk, aki egy ilyen lerakatot képes takarítani. Mindig elbújdosok azon a napon, amikor jön, és szégyellem magam, hogy de van neki egy libaszárnya, és azzal hihetetlenül leporolja az én kagylóimat és a legkönösebb apróságaimat. És ez a toll, ez a libaszárny épp nemrég került be a verseimbe, a költészetembe, ugyanis itt egy valamelyik nap, mikor kiléptem a konyhajtón, elröpült a fejem felett egy csoport hattyú. Egész közel, azt hittem, hogy helikopter, még sose éreztem ilyen közelről ilyen zajt, mert sose repült ilyen súlyú madár közel a fejem fölött, sose repültek hattyúk a fejem fölött. És szinte megijedtem, lebuktam, és mikor fölnéztem, láttam, hogy hattyúk. Hirtelen az jutott eszembe, hogy milyen zúgása lehetett az angyaloknak, milyen nehéz súlyuk, és milyen könnös. A helikopter zúgása nekünk mindig a Coppola Apokalipszis című filmje jut eszembe, valami olyas, valami volt ez a zúgás, de pozitív, szép értelemben. Na már most a versenbe az édesanyám jutott eszembe, akinek szintén volt egy ilyen libaszárnya, amivel kotorták mindig a, főleg a kályhacsöveket. Nekem egy különösen fontos tárgyam, metaforám a könyökcső, a ráncos könyökcső, és azzal pucolták libaszárnya. És az én versemben megjelent az, hogy a csontfűrésszel fűrészeli a édesanyám a libaszárnyát, és élő a liba, de nem tudni, hogy hattyúja vagy liba, és itt ezt a különös metaforát, de is közben énekel a hattyú, mert a hattyú a halál előtt énekel. Tehát itt most egyik legfontosabb metaforámat kaptam, új metaforámat az orosz származású takarítónőmtől. Másrészt mindig, mikor utazunk Szegedre, ez a csodálatos takarítónő, aki különben a gombjaimat szokta fővarni, és a gatyájaimat is ő varja meg mindig a mikor megyünk Szegedre, mindig megkér bennünket, hogy Magyarországra, hogy vegyünk neki cukport. Számomra nagyon intenzív a röszkei határát járó, horgos röszke. Tehát a határ, mikor arról beszélünk, hogy a határ spiritualizálása. Na, az egyik jegyzetemben arról van szó, hogy utazok akkor még vonaton, és elkapnak a vámosok, és akkor kérdezik, hogy mi van a vulkánfíberemben, és akkor én azt akartam mondani, hogy hát írások, papírok, naplójegyzetek, amiben tulajdonképpen a határ spiritualizálásáról szólnak, és akkor az alak kikiabál a másiknak, mi van benne, azt mondja, a spiritus. És akkor ezt kiabál, hogy dob ki, mert fölrobbant még bennünket. Szóval én a hatás spiritualizálásával foglalkozom tulajdonképpen, és a magyar-magyar viszont, vagy jugoszláv és magyar viszont, a kisebbségi irodalom és az egyetemes magyar irodalom viszonyát én vagy így képzelem el. Én így tudok ezzel foglalkozni, és spiritualizálgatom. Gyakran inkább spiritusos üveget húzva meg a határt, és az én reszketésem, az én az a kistálkocsonya, amiről mindig beszélik, hogy én egy kistálkocsonya vagyok ordas gyűrűben, akkor a röszke álmás az nekem a röszketés, mert mi őzünk, és a röszketést jelenti magát. Tehát a határon való lét a röszketés maga. Tehát a röszke nekem a röszketés főváros. Ez a határzóna, ez való zóna, ez Tarkovszki zóna. Minden határzóna hihetetlen intenzív. Engem foglalkoztat itt konkrétan ez a határzóna. Ez a terület maga, ez az intenzív zónába belül milyen, mi nyílik meg ugyanúgy, mint Tarkovszkinek. Tehát van a zóna, ami egy egy veszélyzóna, de belül egyszer csak épp a tisztaság, az azúr. Az azúrkék ibolya nyílik ki. Ez az azúr bazedov, ez már a határnak a spiritualizálódása. Minimum egy a szegedi szumó válogatott, a másik a spiritus és röszke. Noha ez a zóna olyan, ahol gyilkolnak, ahol minden nagy transzakció megtörténik, ahol hozzák át mindent, hozzák át a kocsikat. Valamelyik hajnalban mentem sétálni a kutyáimmal, és egy rakás magyar autó rendszámot, táblát találtam a fűbe. Akik éjszaka átcsempészték, áthozták a kocsikat, vagy a rendes határon, vagy a zöld határon. Hirtelen megálltak, és csak leszaggatták a táblákat, eldobálták a magyar táblákat, és valami más táblákat szeretek. Vagy jugoszláv, vagy német, ki tudja milyen táblákat, és elviharoztak tovább. És ott volt egy rakás magyar tábla, egynek fölírtam a számát, beírtam a naplom. Ennyi az egész, megyek tovább. Tehát ez a határ, zóna, nem tud, állan, ez egy légüres tér, egy metafizikus festményre emlékeztető tér, de ahol pont úgy, mint Munk festményén elhangzik az a sikoly, vagy a szájban lőtt Isten sikolya, vagy valami sikoly, vagy a félelem sikolya. Mert hihetetlen dolgok történőnek körülöttünk, és hihetetlen dolog közeledik, nem csak az ezred véggel együtt, a Balkánon is, és nem véletlen, hogy a 13-as szám kapcsán a két Balkánháborút bevontam. És mikor a Balkánháborúról, 13-as számról fogok beszélni, mint többet, meg az első világháborúról, a 14-ről, Krocsun nagyapámról, akkor vagy a nagyanyámról, aki Oromháton hal meg közben, 14-ben, akkor ezekre a problémáról beszélek, de a magam módján. Én néha úgy érzem magam, hogy nem tudok beszélni, süket néma vagyok, de akkor egy másik kanálison pedig valami megszólal. És abban a pillanatban, amikor ezt a kanálist váltom, vagy elcsapom, akkor megrettenek, hogy hát én süketnyiben vagyok, és én nem vagyok értelmiség. Én elemeztem a Danilo Kisnek egy novelláját, ahol arról ír, hogy ő kutya. Utána megtaláltam a Brodskynak egy interjúját, ahol ő is hosszan kifejt, hogy nem értelmiségű, hanem ő kutya. Úgy érzékeli a világot. Ezt befejezésképpen szeretném felolvasni Brodskynak ezt a pár mondatát. A rosszhoz nagyon egyszerűen viszonyulok. Amikor szembe találom magam vele, tudom, mit kell tennem. Amikor a nemzettel találom szembe magam, nem akarodzik fölkapaszkodnom a dobogóra és elővölteni nekik, mi a teendőjük. Ha Oroszországban élnék, lehet, hogy előbb vagy utóbb ilyesmit történne velem, de tény, hogy nem történt. Én kutya vagyok. Természetesen van értelmem, de az életben a szaglásom, hallásom és a látásom igazít el. Ezekben valahogy több a bizalmam. 22 éve élek Amerikában, és ez alatt vagy leszoktattak, vagy nagy örömmel magamtól mondtam le róla, hogy közkeletű vélemények alapján igazodjam el. Az író dolga, hogy irodalmi műveket írjon a közönség szórakoztatására.
Azúr Express. Életútjáról mesélt Tolnai Ottó. Beszélgető társa Parti Nagy Lajos volt. A műsort készítette Borlai Kinga, Molnár András és Jósvai Lídia. A Portré műsort 1999-ben készítették, és legutóbb 2011. június 25-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt, kedves hallgatóink, holnap sugározzuk. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.